lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
No, hát ilyen helyzetben mit tehet az egyszeri befektető, vagy éppen egy profi alapkezelő? Erről fogunk beszélgetni Zsidai Viktorral, a Citadel alapkezelőjével, portfólió menedzserével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Csak nem vadul nyomogatod a szálgombot, annak a kattogását halljuk a háttérben.
Ez az időszak egyébként a legrosszabb a kereskedésre, ez az európai reggel 7-9 között nagyon kicsi a likviditás, és általában ilyenkor szokott a legnagyobb hülyeség kitörni minden irányba, úgyhogy én egyébként pont ebben a periódusban próbálom elkerülni, hogy kereskedjek, hogyha nem nagyon muszáj. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy ez nem szokott a lehető legjobb időszak lenni erre.
Abszolút. Hát és főleg azért, mert ugye közben néztük, hogy mi történt, ugye a távol-keleti tőzsdék azonnal reagáltak a dologra, a főbb mutatók azok ilyen 2,5-3%-os mínuszban zárták a napot, a futures-ök nagyon rosszul néznek ki, Európában is a prognózis elég komoly, a DAX-ra főleg, de a többi tőzsdére is, és az amerikai futures-ök is ilyen 2,5-2% körüli mínuszt mutatnak.
Igen, mondjuk, tehát azért azt mindenképpen szerintem fontos elmondani, nyilván ez már elhangzott sok helyen, hogy az ilyen geopolitikai jellegű feszültségek egyébként meglepő módon nem szoktak nagyon tartós és mély hatást kiváltani, és azért voltak ezekben a geopolitikai feszültségben, amikről beszélek, ebben azért voltak elég komoly dolgok, Pearl Harbor elleni támadás, öbölháború, kubai rakétaválság, és azért a legtöbbnek az a tapasztalata, hogy egyébként a 9-11 is mondjuk, azt már mondjuk én is átéltem, meg gondolom sokan a hallgatók közül is, tehát hogy ezek nagyon gyakran kiváltanak egy ilyen mély érzelmi pánikot, ami az esetek nagy többségében nem tartós, tehát azt kellene igazándiból inkább megbecsülnünk, hogy mik azok, amik tartós hatások lehetnek ebből, úgyhogy lehet, hogy inkább arról lenne érdemes.
Hát beszéljünk is arról, mondjuk az energiaárakat, úgy tűnik, hogy tartós hatás lehet, vagy éppen a pénzügyi forgalomra is, mert arról is szóltak a hírek, hogy az oroszokat lekapcsolják a nemzetközi pénzügyi rendszerről például.
Igen, igen, tehát hogy szerintem, tehát önmagában, hogyha megnézzük az orosz gazdaságot, ugye az kisebb, mint Texas gazdasága, tehát hogy most őket kikapcsolják, bekapcsolják, én azt gondolom, hogy az export, import, turizmus egyéb oldalról, hogy ők nem tudnak kereskedni a világgal, annak a világ többi nagy gazdaságára jelentős hatása nincs. Marad az a csatorna, amiről beszéltél, ugye az energiaáraknak a csatornája, hogy mondjuk, ha azt mondjuk, tehát ugye a legdurvább mondás az az, hogy mostantól nem veszünk egy köbcentiméter gáz se, egy milliliter olajat se az oroszoktól, nem jöhet be egy orosz se Európába, meg USA-ba, tehát nagyjából ez a legsúlyosabb, azt mondom, amire képes lehet Európa, de nem vagyok abban se biztos, hogy ezt hajlandóak megtenni. Tehát, hogyha ezek bekövetkeznek, akkor is én azt gondolom, hogy az olaj esetén egy kicsit jobb a helyzet, mert az OPEC-nek azért van mozgástere, és biztos, hogy ki is fogja használni, tehát az amerikaiak oda telefonálnak a szaudiaknak, és egy kicsit az olajkutakat egy kicsit fölturbózzák, tehát hogy erre biztos van lehetőség, a stratégiai olajtartalékokra van lehetőség, illetve hát az oroszok az olajnak egy részét, azt ha nem is veszi meg Európa, meg USA, akkor eladják Kínának, és akkor Kína kevesebbet vesz, mit tudom én, a szaudiaktól. Tehát, hogy én az olaj esetében nem látom ezt akkora problémának, ahol nagyobb problémát látok, az a gázáraknak a helyzete Európa kapcsán, ugye az európai gázárak, és Európában nem miatt nagyobb veszélybe, mert az oroszok sem tudják a gáz jelentős részét máshova eladni, mint Európának, és az európaiak felhasználásának, tehát az oroszoktól jön kb. 35-40% a gáz felhasználása, és azt nem nagyon tudják, vagy nagyon nehezen tudják
pótolni.
LNG-vel sem? Az amerikaiak szorgalmazták ezt a vonalat, hogy az északi áramlat helyett tőlük vegyenek cseppfolyós földgázt.
Én nem vagyok ennek a területnek a szakértője, nem akarok hülyeséget beszélni, de én úgy tudom, hogy nincs annyi kapacitás, ugye itt LNG kapacitás Európában, hogy ezt meg lehessen oldani, tehát a fogyasztásnak a csökkentése, az ideiglenes csökkentése a megoldás, és ugye itt a fő probléma az, én ebben elég kemény vonalas vagyok az oroszokkal kapcsolatban elég régóta, tehát én korábban sem értettem, amikor Krímet megszállták, hogy miért nem bír ki két telet dupla pulóverben az európai lakosság, de nem bír ki, ugye, mert mert azt mondtuk, hogy vesszük továbbra is a gázt az oroszoktól. A probléma azért az az...
Amikor tele voltak a tározók, de mindegy, de igen.
Igen, igen, azt akarom mondani, hogy a probléma az az, hogy, hogy a lakossági fogyasztás az csak egy része, és nem is a nagyobbik része a gázfelhasználásnak, nagyobb része megy ipari célokra. Tehát, hogy a probléma az, hogy ez európai iparát is lassítja. Na most ebből nyilván az is következik, hogy amennyiben ez USA-ra egyébként kevésbé hat. Tehát, hogy én az amerikai gazdaságot, hogy ez jelentős mértékben ez a háború megütné, azt nem látom.
Hát akkor egy hirtelen ijegységet látunk, ami
igen,
többször is volt.
Igen, de az európait meg megfogja. Ha más nem a gázárak miatt.
A gázárakon keresztül viszont, ugye akkor nyilván gondoljuk bele, hogy mit fognak csinálni, egészen valószínű, nem is valószínű, szerintem biztos, hogyha ennek lenne ilyen gazdasági következménye, akkor kapunk megint egy komoly költségvetési stimulust Európától, és valószínűleg USA-tól is, tehát szerintem ennek lesz egy ellentételezése ebbe az irányba.
Mit csináljon az egyszerű befektető? Ugye most jönnek a rémhírek, bezuhant a forintekekben, a tőzsdékekben az olajár, nő az aranyár, ilyenkor hullókésekben nem nyúlkálunk, vagy mit csináljunk ilyenkor?
Ugye itt megint azzal, hogy akkor nézzük meg messzebbről, beszéltünk erről még tavaly egy párszor, én azt gondolom, hogy tavaly a tőzsdéken egy nagyon nagy eufória volt, tehát hogy részben az, hogy ennek ilyen nagy hatása van a tőzsdékre, az abból is következik, hogy tavaly volt egy nagy mánia, és annak van egy leeresztése, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a leeresztés ez véget ért, ott egy csomó ilyen, főleg növekedési részvényben tényleg nagyon komoly elmebetegség volt szerintem, és ez egy tartós problémát okozhat. Tehát, hogy emiatt azért nagyon nem ugrálnék feltétlenül, de rövid távon azt gondolom, hogy itt most elkezdeni bepánikolni, annak meg már nem nagyon van.
Igen, hát most nincs már értelme, ugye akkor ezek szerint meg kell próbálni kiülni, és hát ugye, hogy is mondjam, igen, ezt a pszichológiai nyomást elviselni, amikor azt látjuk, hogy ilyen 6-7%-os mínuszban nyit a busz.
Na de, akkor itt jön az érme másik oldala, kedves Endre, akkor jobb venni, mint megijedni? Viktor. Tőled kérdezem, mert az Endre karbetett kézzel ül.
Válaszolok szívesen, csak nem én kezelem ezt az alapot, ami hála Istennek.
Én azt gondolom, egyébként azért vagyok nehéz helyzetben, megmondom miért, mert három időtávot, ha nézek, a leghosszabb időtávon azt gondolom, hogy 21-ben volt egy nagy mánia, amiből alapvetően az következik, hogy a 20-as évek első felében nem biztos, hogy nagyon jó tőzsdei hozamok lesznek. A kettes, ami fontos szerintem, hogy el tudom képzelni, azért, hogy egy gazdasági lassulás azért érkezik, ami negatívum, viszont ezt ellensúlyozni fogja egy költségvetési és lehet, hogy monetáris stimulus is, tehát nem biztos, hogy ezt a QE-t fölfüggesztik egy ilyen helyzetben, ami meg jó hír lenne a tőzsdéknek, tehát középtávon már nem vagyok annyira biztos, rövid távon meg egy ilyen pánikot, hát ha nem is veszünk bele, de beleadni semmiképpen sem szokott nagyon praktikus lenni, úgyhogy igazából nem tudok nagy bölcsességet mondani. Az a baj egyébként, ezt is hagyd mondjam el, hogy én ezt az orosz szituációt abból a tekintetben teljesen benéztem, hogy azt gondoltam, hogy meg fog elégedni Putyin azzal a hírkeleti tartományon, és nem fog. Tehát, hogy nem vagyok nyilván sem okosabb, sem jobb geopolitikai szakértő, mint akármelyik hallgató. Amit tudok mondani, az tényleg az, hogy ezek a geopolitikai feszültségek, ezek nem szoktak nagyon tartós hatást gyakorolni, tehát igazániból más okosat nem tudok mondani.
Akkor mindenki nyugodjon le, és
hát jó, de itt már kérdezik a kedves hallgatók, hogy ilyen Rheinmetall, meg hadipari cégek sortolva, meg ilyesmi, szóval, hogy hát, igen, nehéz kérdés. Fekete öves pálya az ilyenkor.
Igen. Tehát olyan gigantikus olcsóság nincs a tőzsdék nagy részén, hogy most vegyen az ember és beleüljön egy-két évre. Tehát azért nem mondanám, hogy most ellentétben mondjuk 2020 március, amikor volt egy nagy megijedés, és lehetett valószínűsíteni, hogy arra egy óriás gigantikus stimulus jön. Ezt most azért nem látom azt az óriás olcsóságot, hogy most itt bele kelljen venni. Mondom azt meg, hogy bele kellene, ezt megint nem látom, tehát ezzel nem tudok semmi értelmeset mondani, hogy lehet, hogy, de van olyan, hogy nem kell semmit se csinálni egyébként.
Hát figyeljük az eseményeket,
hát
veled
akkor
együtt.
Ezzel indítjuk útjára a mai hallgatói, kereskedői csapatainkat. Ezzel
igen.
Lehet, hogy nem kell.
Nem mondtam, de ennyit tudok.
Nem baj, jó, ez hidd el. A higgadság néha aranyat ér, pláne ilyen forró külpolitikai helyzetben.
Köszönjük szépen, Viktor.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, szervusz.
Szia, szia. Zsidai Viktorral beszélgettünk, alapkezelővel, a Citadella alapkezelőivel, portfólió menedzserrel.
Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
Borzasztók azok a képek, amiket lehet látni. Igen. Most már több oldalon megjelent, hogy milyen tömött sorokban próbálják elhagyni Kijevet a lakosok, miután ugye hajnalban több városból robbanásokat jelentettek, ugye a kelet felől, és hát ettől próbálnak menekülni. Még egyszer megerősítették többen a hírforrások közül, illetve az ott lévő tudósítók közül, hogy borzasztó nagy sorok alakulnak ki a benzinkutaknál, ATM-eknél. Tehát a lakosság körében szépen lassan ugye realizálódik az a szenárió, amire talán ők sem készültek így. A közben a minisztériumból, a belügyminisztériumból érkeztek olyan üzenetek, hogy nyugtatják a lakosságot. A másik oldalon pedig az hangzott el, mármint, hogy nem a nyugtató jellegű, hogy meg fogja védeni magát Ukrajna, nem fogjuk hagyni az orosz
agressziót. Hát ugye a milyen nemzéseket hallottam, az ukránoknak az az érdeke, hogy megakadályozzák az oroszok győzelmét, és elhúzódó háborúba rángassák bele.
Jó, de akkor, Putyinékat, de akkor nem demilitarizáció meg... lesz, tehát itt ez a probléma.
Ők ugye beszéltek partizán háborúról is. Na, közben a devizapiacról gyors körkép, 365 körül jár a forint az euróval szemben, erősödésnek indult a dollár, ugye menedék státusza miatt ez vonzóbb ez a deviza, mint az euró, és az orosz rubelt néztem még, ott ahogy bejelentették a támadást, majdnem 10%-ot esett a rubel árfolyama. Úgyhogy a devizapiac is reagált. Látod az aranyat esetleg, Endre?
Egy pillanat, és mondom, olyan, hát igen, 1,7-1,8%-os pluszban az arany, az ezüst, és majdnem 2%-os pluszban a palládium, a platina majdnem másfél.
Ugye beszéltük az energia...
5%-os drágulás a West Texas szintén.
Igen, ezt akartam mondani, a Brent 100 dollár fölött is volt egy...
Most már 102 dollár, igen. Ugye a Brent.
2014 óta nem volt a CNBC adatai szerint ilyen magasan az olajár.
Földgáz az pedig 4%-os drágulásban ebben a pillanatban, úgyhogy hát csúnya a helyzet, az biztos. Jön Czoller Andi, és a legfrissebb hírek, információk, maradjatok velünk, próbálunk tudósítani a legfrissebb ukrán helyzetről.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban!